Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aratás ura, hogy szerezted nekünk ezt az ünnepet, ezt a kiváltságos alkalmat ezen az alkalommal. Hálát adunk testvérünkért, Zoltán testvérért, aki megértette a hívásodat, és beállt a te munkádban. Köszönjük, Urunk, hogy most nyilvánosan is imádkozhatunk érette, és kérhetjük áldásodat az ő életére. Urunk, köszönjük a gyülekezetet, a kicsiket, a fiatalokat, az idősebbeket, mindenkit, Urunk, akik most együtt lehetünk. Kérünk, hogy ígéd által szólíts meg bennünket, és kérünk ez alkalommal, hívjál el még embereket az üdvösségre és a szolgálatra is, Urunk. És add, hogy minden, ami itt elhangzik, legyen ének vagy bizonyságtevés, igehirdetés, imádság. Uram, segítsen bennünket, hogy meglássuk saját magunkat, meglássuk a munkamezőt, és biztassál és buzdítsál az odaszánt, buzgó, őszinte szolgálatra. Uram, látom és látjuk, hogy hiával van ez a mi életünkbe. Olyan sokszor, Uram, akadályok vagyunk, és kérünk, hogy ezen az alkalommal munkálkodjál az életünkben. Szeretnénk megújulni, Urunk. Szeretnénk komolyabban venni a te munkádat. Szeretnénk látni, hogy emberek térnek meg. És ebben a városban, és itt ebben a környékben, a körzetünkben, Uram, tudnánk az evangéliumot úgy képviselni, hogy minél többen közeledjenek hozzád. Látjuk ebben, Uram, a hiányosságunkat és a gyengeségünket. Könyörüljél rajtunk, Urunk, és rád nézünk ezen a délelőttön. Buzdítsál fel bennünket, és adj áldást, és küldjél el bennünket, és adj erőt a te szolgálatodban. Hallgass meg, és időz közöttünk ezen az alkalommal. Amen.
Amen.
Fogjuk olvasni Sámuel proféta első könyve harmadik fejezetéből. Isten drága igéje Sámuel első könyve harmadik részéből lesz felolvasva. Az első versétől egészen a rész végéig, a 21. versig fogjuk olvasni. Hallgassuk türelmesen, nyitott szívvel Isten igéjét, úgy, ahogy az megvan örökítve ezen a helyen. És a gyermek Sámuel szolgálva az Úrnak éli előtt, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét nekem még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, imhol vagyok. És Élihez szalada, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felele, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért, és lefeküvény. És szólítá az Úr ismét, Sámuel, Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak ígéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott, és szólítá, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel. És mondta Sámuel, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, ime, én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégzem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatosakká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aluvék azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitá az Úr házának ajtait. És Sámuel nem meri vala megjelenteni Élinek a látomást. Szólítá azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam Sámuel, ő pedig felele, imhol vagyok, és mondta, mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkód előttem. Úgy cselekedjék veled az Isten most és azután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott néked. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott el előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amit néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevekedék, és az Úr vala ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagy vala esni. És megtudá egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És az Úr kezde ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban az Úrnak beszéde által. Amen.
Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délelőttön Isten házában. Ünnepi alkalom ez, lehetne mondani, hogy történelmi pillanat ez a szatmárnémeti magyar baptista gyülekezetnek életében, amikor újra vén avatásra került sor. Imádkoztunk ezért. Láttuk a munkának a nagyon sokszínű feladatát, lehetőségét, és úgy láttuk, hogy a Jóisten erre biztat bennünket. És miután imádkoztunk, beszélgettünk, ugye a gyülekezet így döntött, hogy Nagykassa Zoltán testvért felavatjuk gyülekezeti vénné. Zoltán testvér, köszöntünk szeretettel avatásodnak napján. Az Efézusi levélben Pál apostol azt mondja, hogy ő adott némelyeket, és sorolja ott azokat a szolgálatokat, de azt szeretném kiemelni, hogy ajándékként ad Isten bizonyos embereket a gyülekezetben. Olyan szolgálattevőket, akiket ő elhívott, és ő megáld az ő szolgálatában. Örüljünk ennek, és adjunk hálát az ilyen szolgálattevőkért. Zoltán testvér is egy ilyen szolgálattevője a gyülekezetnek, és ma az ő avatásán ezért fogunk imádkozni, hogy még nagyobb erővel és még nagyobb hatalommal tudja képviselni a Jóisten ügyét. Nem csak a szatmári gyülekezet, hanem a szatmári körzet is örül ennek, hiszen testvérünknek a szolgálata talán a körzeti munkára is ki fog terjedni, meg a helyi gyülekezetre is. Örülünk ennek, és az Úr áldjon meg bennünket, testvéreim, hogy hűségesek legyünk a Jóisten munkájába. Sok, nagyon sok az aratnivaló, és a munkás kevés. imádkozzunk és tegyük oda magunkat Isten szolgálatában. Köszöntöm szeretettel az avatóbizottságot, köszöntöm szeretettel a Szilágysági Missziókerület elnökét, Bardi Félix testvért, aki a kémeri gyülekezetből érkezett hozzánk, és testvérünk fogja Isten igéjét hirdetni, amiután majd lesz az avatás, és Kovács József testvér fogja vezetni azt az alkalmat majd. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Kívánjuk, hogy Isten frissítsen fel bennünket a lelki munkában, a lelki életünk területein, és segítsen meg bennünket, hogy buzgóban, odaadóban tudjunk neki élni és szolgálni. Az énekkar szolgálatát kérjük, amiután Hardi Félix testvér az igét fogja hirdetni.
És tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, ünneplő gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Hála van a szívemben, hogy Isten kegyelméből én is itt lehetek, részese lehetek ennek a kedves napnak, avatási Isten tiszteletnek, amikor egy olyan mérföldkőhöz került, jutott ez a gyülekezet újból, Isten nagy szeretetéből és kegyelméből, hogy egy lelki munkással szaporodjon ennek a gyülekezetnek a létszáma. Előttünk van Isten hívó hangja, előttünk van egy ember, aki engedelmes volt az ő szívében, és meghallotta Isten hívó hangját Zoltán testvér személyében, és most eljött az ő életében is, és a gyülekezet életében is ez a kedves, nagyon szép pillanat, amikor a gyülekezet előtt is ünnepélyes keretek közepette avatási Isten tiszteleten vehet ő is részt a saját avatásán és a gyülekezet számára is. Ez egy áldás és kiváltság. Számomra is ez egy külön kiváltság, hogy én is egy kis részt kaphatok ebben az ünnepségben, itt ezen a helyen.
Imádkoztam, hogy milyen üzenettel jöjjek ide a testvérek közé, e napon együtt ünnepelni, örvendezni a testvérekkel, Zoltán testvérrel. Ezt a nagyon ismert, nagyon népszerű ige szakaszt helyezte az Úr a szívemre, és kívánom mindannyiunknak, kicsinyeknek, nagyoknak azt, hogy ne engedjük, hogy ez a megszokott ige szakasz, ami talán ismert, ott félretév a szívünkben legyen valahol elraktározva, hanem együtt Isten lelkének segítségével ássuk ki újból a legszebb, legjobb igazságokat az igéből, és nézzük meg, mit jelent az, amikor Isten egy ilyen szent munkára hív el egy embert, egyet az ő teremtményei közül, hogy részt vegyen abban a munkában, amit ő véghez akar vinni ezen a földön, mindenfele, és itt Szatmáron is, és ezen a vidéken is. Sámuel története ismeretes előttünk, és jöjjünk testvérek, nézzük meg együtt azokat az igazságokat, amiket ez az ige szakasz is tartalmaz gazdagon mindannyiunk számára, talán különösen most személyesebben Zoltán testvér számára, de mindannyiunk felé szól Isten igéje. Sámuel, mint gyermek, szolgál Éli pap előtt, mint egy 5-10 évet, ahogy ismerjük az előzményeket, körülményeket az igéből. Miután egy este Isten maga megszólítja, és elhívja ezt a gyermeket a prófétai munkára és szolgálatra. És ez az elhívás nem csak Sámuel számára volt nagyon fontos ebben az időben, hanem Izrael számára is, mint nemzetnek, ez egy mérföldkő volt. Nagyon sokat jelentett Sámuel elhívása a zsidó nemzet, a zsidó nép számára is. Eddig a napig Sámuel nagy részben az ő édesanyjától kapott vallásos nevelés erejében élt. De elérkezett az a pillanat az ő életében, amikor a hagyományt, a megszokást meg kellett, hogy változtassa, és eljött az az idő, amikor felváltotta mindezeket a személyes megtapasztalás. Sámuelnek is szüksége volt arra, hogy bizonyságtevése nem más embereknek a hitén és megtapasztalásán nyugodjon, hanem az ő saját hitén és saját megtapasztalásán. Személyesen ő is, mint minden ember, meg kellett, hogy kóstolja az élet szavát, Isten erejét, Isten szeretetét. Többet nem volt elég az, hogy édesanyja hívő volt, Istenhez ragaszkodó ember volt. Neki is, az ő életében is el kellett jöjjön ez a nap. Pedig ott volt a templomban talán évek hosszú során át szolgál Éli pap előtt. Sokan vannak ebben a helyzetben, testvéreim. Mai napig is a gyülekezetben. De ez az ige szakasz erőteljesen talán a legelső igeversekben ezt üzeni felé. El kell jöjjön mindannyiunk életében, templomba járó, gyülekezetbe járó emberek életében, vallásos emberek életében, az az idő, amikor már hitem nem másoknak a hitén alapszik és nyugszik, nem a szüleim hitén, nem a rokonaim, szomszédaim hitén megtapasztalásán, hanem személyesen át kell menni, meg kell tapasztalni Isten hívó hangját. Ez a megtérés, személyes újjászületés, és Sámuel életében is el kellett, hogy jöjjön ez a pillanat, és kívánjuk ezt szívből mindenkinek. Szükséges, hogy személyesen találkozzunk Istennel. Mert hogyha megmaradunk a hagyományoknál, szokásoknál, megmaradunk abban, hogy más valakinek a bizonyságtevésére alapszunk és építünk, más valakinek a hitén nyugszik a mi életünk, ez nem sokáig fog megmaradni. Ez elő vagy utóbb porba fog hullni, el fog dőlni. Kívánjuk ezt szívből mindenkinek, tapasztaljuk meg személyesen. Sámuelnek az elhívása ismert történet, akik gyülekezetben nőttek fel, már a vasárnapi iskolában is ez egy kedves történet, a gyermekek is tudják ezt a történetet, ismeretes ez a történet a gyermekek előtt is, de nem csak számukra, gyermekek számára, hanem felnőttek számára is tartalmaz ez a rész, ez az ige szakasz nagyon fontos lelki igazságokat. Sámuelnek az elhívását, elhivatását nézzük meg röviden a felolvasott igéből, és ennek négy részét, négy aspektusát, az ő elhivatásának idejét nézzük meg az igéből, majd annak módját, ahogyan ez történik, Isten részéről, hogyan hívja el Isten Sámuelt erre a profétai szolgálatra. Megnézzük az elhivatás nehézségét, majd bizonyítékát is, mindezeket az igéből. Az elhívásnak az ideje, Nem olvasom újra az igéket, hogy időt takarítsunk ezzel is, de ott van előttünk nyitva a Biblia, és előttünk van ez a kedves harmadik fejezet ebből a könyvből, és nézzük meg, hogy mit tartalmaz az ige. Mikor történik Sámuel prófétának az elhívása Isten részéről? Hát azonnal látjuk, ott van rögtön az első ige versekben, hogy gyermekkorban történik ez. A gyermek Sámuel szolgál vala. Józsefusz, a híres zsidó történész szerint Sámuel nem lehetett több ekkor olyan 10-12 évesnél. Minden bizonnyal ennél idősebb nem lehetett, mondja ez a zsidó történetíró. Tehát korán, gyermekkorban, 10-11-12 éves korában történhetett ez Sámuel életében, amikor az Úr elhívja őt erre a szolgálatra. Ez elárulja nekünk azt, testvéreim, hogy nem feltétlenül szükséges az, hogy valaki felnőtt legyen ahhoz, hogy megérezze Isten hívását. Sámuel próféta 12 évesen megérezte és megkapta az ő szívében azt, hogy Isten elhívja őt egy ilyen szent munkára. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten különösképpen a gyermekekre is odafigyel, és gyermekeket is elhívhat erre a munkára. Kedves vasárnap iskolai tanítók, kedves gyermekek, biztos vannak itt is 10-12 éves gyermekek, vagy fiatalok. Ez az igazság nektek szól. Ezért a ti munkátok nem hiába való. Nagy a kiváltság, nagyon nagy a felelősség vasárnap iskolai tanítókon is, mert Isten elhívhat egy gyermeket is, egy 10 éves, 12 éves gyermek megérezheti Isten hívó hangját. És hogyha egy vasárnap iskolai tanító egy ilyen igazsággal a szívében megy tanítani a gyermekeket, lehet másképp állunk hozzá. Elhívhatja Isten a gyermekeinket is a szolgálatra. Ezért nagy a felelősség, nagy a kiváltság. Gyermekek, fiatalok, nektek szól ez az ige. 12 éves gyermekek, fiúk, lányok, hogyha vannak itten, imádkozunk azért, hogy korán milyen áldás, milyen kiváltság megőrizni magát az ember a világ fertelmeitől, bűneitől, elindulni Isten munkájában, a szent harcban, 12 évesen, nagy kegyelem. Ha van itt olyan idős, ifjú, fiú vagy leány, nektek szól ez az ige, érezzétek meg, Isten hívhat titeket is a szolgálatra. Az Úr áldja meg a tanítókat is ebben a gyülekezetben, hogy komolyan vegyük ezt a munkát, és a gyermekeket is úgy tanítsuk, hogy az Úr elhívhatja őket is. Ha Sámuelt el tudta hívni olyan korán, hát mi az akadály, hogy Isten szóljon a gyermekeknek, fiatalokhoz is, korai időszakban. Hát az Úr áldja meg gyermekeinket is, a gyermekeket ebben a gyülekezetben is. Isten hívja el őket is, már korán, ha ő így látja jónak, erre a szent munkára, a lelki munkára. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket itt, ezen a helyen. Mikor történik az ő elhivatása? Gyermekkorban, de azt is olvasjuk az igében, hogy sötétben. Sötét volt nem csak úgy, hogy este volt, hanem lelkileg is egy sötét korszak állt be abban az időben Izrael életében. Nem volt Istennek gyakori kijelentése abban az időben. Úgy olvastuk az igében. Mint hogyha Isten hallgatott volna. Nemigen beszélt az emberekkel. És ez a lelki sötétségnek, ennek a lelki sötétségnek meg is volt az oka. Nem véletlenszerűen jelentkezett és következett ez be Izrael életében. Megvolt az oka, amiért Isten nem szólt. Megvolt az oka annak, amiért Isten egy kicsit visszalépett, hátravonult, és hagyta, hogy a nép egy ilyen lelki sötétségbe zuhanjon. Ez pedig a bűn volt, és a korrupció Isten népe között. De különösen a papok között. Különösen a vallásos és lelki vezetők között. Ahogy ismerjük ennek a történetnek az előzményeit, az előbbi részeket, tudjuk azt, hogy micsoda lelki sötétségbe zuhantak, mennyi bűnt követtek el ott a papok, mennyi korrupció volt ott Éli pap fiai között is. A papok között a korrupció, a bűn felütötte a fejét, és meg volt tűrve, és ez az egyik fő oka volt annak, hogy Isten hallgatott és visszavonult. És drága testvéreim, amikor papok között, lelki munkások között van megtűrve a bűn, és a korrupció, és minden sötét dolog, várható, hogy a mennyország is hallgatni fog. Várható, hogy Isten is visszavonul egy kicsit, és nem szól az ő népéhez. Az Úr őrizzen meg minket egy ilyen helyzettől, egy ilyen állapottól. De nem csak a papok, nem csak a lelki vezetők voltak ilyen állapotban, bűnben, hanem az egész nép. Úgy olvasok itt az igékben, hogy bálványimádásban vesztegelt az egész nép. Sokan bűnben voltak, csak nagyon kevés kivétellel voltak olyanok, akik Isten szerették őt, szolgálták. Oka volt tehát ez is annak, hogy Isten hallgatott. A bűn mindig lelki sötétséget vont maga után. És ez igaz nem csak egy ember életére, hanem egy közösség, egy egész nemzet életére nézve is. A bűnnek soha nem lehetnek semmilyen jó következményei. Mindig valami rosszat von, valamilyen ítéletet von maga után. És az egyik ilyen ítélet Istentől a lelki sötétség. Testvéreim, minden sötétség jobb a lelki sötétségnél. Csak ezt ne adja Isten nekünk. A lelki sötétséget. Amikor visszavonja az ő drága szent lelkének áldásait, erejét a gyülekezetből, hívő emberek életéből, amikor visszavonja Isten ígéje iránti szomjúságot, lelkületet, éhséget, ez lelki sötétség. Megkérdezhetjük magunktól, vajon nem-e élünk-e mi is ilyen lelki sötétségben? Vajon mennyire van ott az én szívemben, a mi szívünkben Isten ígéje iránti szomjúság és éhség? Mert ha nincs, ez lelki sötétségnek a jele. Mert megvan írva, igaz, az Ószövetségben már rég Isten megírta, hogy eljönnek az idők, ahogy mondja, eljönnek a napok, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre. Nem kenyér után való éhséget, se nem víz után való szomjúságot, hanem, hogy mondja tovább az ige, Isten ígéje utáni éhséget és szomjúságot. Ó Istenünk, add, hogy legyen ilyen éhség és szomjúság mindig a mi szívünkbe. Soha ne vegye el ezt Isten. Mert ha elveszi, belezuhanunk mi is egy lelki sötétségbe, és ki fog minket kimenteni. Nagyon szomorú, amikor lelki sötétség vesz minket körül. De még ilyen sötétben is Istennek gondja volt arra, abban az időben is, hogy az ő népét ne hagyja teljesen sötétben. És Isten egy kegyelmes Isten, szereti az ő népét, és jól esik ezt nekem hirdetni. Még ilyen lelki sötétség közepette is, amikor megérdemelné Izrael népe, hogy magára hagyja őket Isten teljesen. Ebben a lelki sötétségben. Istené a kezdeményezés még ekkor is, mint ahogy mindig az idők végéig az övé lesz a kezdeményezés. Nem hagyja az ő népét sötétségben. Áldott legyen ezért az ő neve. Ő gondoskodik arról, hogy mielőtt ez a szövéknek teljesen elaludna, mielőtt végzetes sötétségbe zuhanna az egész nép, ő gondoskodik arról, hogy valami még pislákoljon. Ő elindít egy szikrát, ő elindít egy munkát egy embernek, vagy több embernek az életében, szívében, és a sötétséget felváltja a homály, és egyre világosabb, egyre dicsőségesebb úton vezeti Isten az ő népét. Ez történik itt is. Mikor a szövétnek majdnem elaludt, még mielőtt Éli pap meghalt volna, úgy olvassuk, hogy Isten elhívja Sámuelt. Talán kedves ifjú lélek, aki itt vagy, épp azért vagy itt, hogy ezekben az időkben pontosan téged hívjon el az Úr erre a munkára. Fiatalok, vannak itt is, hála legyen Istennek fiatalok. Ha nem titeket hív el az Úr erre a munkára elsősorban, akkor kit? Ha nem a gyülekezetből, Isten népe közül, ifjú, fiúkat, leányokat a lelki szolgálatra, akkor kit? Kiktől lehetne ezt elvárni? És gondolom, azt sem kell nagyon bizonygatni, hogy van egyfajta lelki sötétség itt ezen a vidéken. Igaz? De milyen jó, hogy létezik Isten népe, van gyülekezet itt ezen a helyen is, és még nagyon sok helyen. Sok áldást élvezünk. Lelki sötétség van, fiatalok, titeket hív az Úr a munkára. Mert az aratnivaló sokan hallottuk én ma órán, de a munkás kevés. Bárcsak Isten hívna el többeket ebből a gyülekezetből is a munkára, a szent munkára. Fiatalok közül, de idősek közül is. Nézzük meg Sámuel elhívásának a módját az 5. és a 10. vers közötti igeszakaszból. Hogyan történik ez az elhívás? Azt látjuk különösen, ami Sámuelre is igaz volt, és azóta minden elhívott Isten szolgájára igaz, hogy nagyon is személyre szabott volt ez az elhívás. Minden elhívásnak a lényege Isten részéről egy és ugyanaz. Ez nem változhat. Az elhívás az, amikor Isten megszólít egy embert arra, hogy áldozza fel az ő életét, tegye fel az oltárra, mindenestől teljesen maradéktalanul az ő szolgálatára, biztosítsa oda, adja oda, áldozza fel az ő életét, és erre engedelmeskedik az ember, Ez Isten hívás, amikor megszólít bizonyos személyeket, ahogy megszólította ezeket a kedves testvéreket is, ahogy engem is megszólított, és hogy meg akar szólítani még sokakat. Ez Isten szólítása, hívása a szent munkára, az odaszánása, ez egy és ugyanaz mindannyiunk életében, de a módja, ahogyan Isten ezt teszi és közli az emberrel, az mindig személyre szabott. Nem egyformán történik ez. Mózes egy égi csipke bokort kellett, hogy lásson. Elizeusra rá kellett vetni Illésnek a palástját. Gedeont meglátogatta az Úrnak egy angyala. És most itt Sámuelhez szól az Úr az éjszakában. Nem mindenkinél egyforma. Különbözik ez a dolog, ami azt jelenti, testvéreim, hogy Isten hívása, amikor egy embert, egy ifjút vagy egy időst elhív a szent munkára, az személyre szabott. Nem várhatjuk tehát el azt, hogy Isten úgy hívjon el egyeseket a szolgálatra, mint másokat, hogy ez egyforma. Engem így hívott el Isten ezen az úton, akkor mást is így kell elhívjon. Nem. Isten hívása személyre szabott. Keresek hozzáillő segítőtársat. Igaz? Tudjuk nagyon jól, hogy ez a házasságra vonatkozik elsősorban. De Isten hívása, amikor az embert elhívja erre a szent munkára, hozzáillő módon teszi ezt, személyre szabva. És ezért hálásak lehetünk, hogy Isten így munkálkodik, és ő ezt így teszi. Mi lenne, hogyha sablonosan történne ez a dolog? De Isten ismer minket, ismeri a mi vágyainkat, hajlamainkat, tudja ő, mire figyelünk oda, és személyre szabja ezt az elhívást, mint ahogy Zoltán életében is ez személyre volt szabva. Nem úgy hívta őt el, mint ahogy engem vagy másokat. Személyre szabja Isten. És a lényeg ebben az elhívásban nem is az, hogy ilyen egyedi, ilyen különleges, személyre szabott, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy amikor Isten szól, és megérzed, meghallod az ő hívó hangját, hogy engedelmeskedjünk neki. Na ez a lényeg. Nem is az, hogy milyen úton, módon teszi ezt Isten, mert Isten gazdag. Ő megtalálja módját annak, hogy azt az embert hogyan kell elhívni, azt az ifjút hogyan kell elhívni, vagy azt a fiatal asszonyt, vagy azt a fiatal leányt hogyan kell elhívni, hogyan tudom, még tudok én az ő szívére beszélni? Istennek megvan a módja. Áldott legyen Isten ezért a végtelen bölcsességért és ismeretéért. De a lényeg, testvéreim, kedves lélek, ha itt vagy, és hív Isten, érzed az ő hívó hangját. A lényeg engedelmeskedni, és ott a szívemben eldönteni, Uram, ha te hívsz, ha te szólsz, megyek és jövök. Ez a lényeg. Engedelmeskedjünk az Úr szavára. Az elhívás, Sámuel elhívásának a módjánál meg kell említsük azt is, hogy nem csak személyre szabott volt, hanem ismételt. Istennek négyszer kellett szólni a Sámuelhez, míg végre Sámuel az ő szívében rádöbbent arra, hogy végül is Isten az, aki szólítja őt erre a munkára, és elhívja a prófétai szolgálatra. Nagyon sok emberrel történik ugyanezt, testvérei. Isten többször meg kell ismételje az ő hívását velünk szemben, azért is, mert sokszor az ember rúgodózik a hívással ellen. Sokszor az ember mást akar tenni, mint amire Isten elhívja. Nagyon sok esetben Isten többször kell szóljon azért, mert makacs az embernek a szíve. És testvéreim, hadd mondjam azt, alázattal mondom én is ezt, hogy ezért nagyon hálásak kell legyünk Istennek, hogy ő többször szólít. Mert megtehetné Isten, hogy csak egyszer hív, és többször nem. Megtehetné. Az egyik legkedvesebb ige versem nekem, ami nagyon sokszor megaláz, de egyben fel is bátorít, egy jelentéktelennek tűnő ige vers, ott van Jónás próféta második, könyvének második részében. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor. Testvérek, ebben annyi vigasztalás van az én számomra. Megtehette volna Isten, hogy hagyja Jónást menni, amerre megy, ha már nem akar szolgálni neki. De lőn az Úrnak szava másodszor hozzá. Hol lennék én, ha nem lett volna az Úrnak a szava másodszor, harmadszor hozzám? De nem csak hozzám, feléd is. Hol lennél te, ha Isten nem jött volna annyiszor, nem támadott volna annyiszor, szeliden nem hívott volna annyiszor? Áldott legyen Isten, hogy nem hagy magunkra, akkor is, amikor hátat akarunk neki fordítani.
Saját kénye kedvünkre megyünk ebben a világban, saját akaratunkat cselekedni. Isten akkor is jön, és a legjobbat akarja neked. Nem hagyja abba, utánad jön, utánam jön. Keres és kínálja a legjobbat, ami számunkra. Áldott legyen ezért az ő neve. Hogy többször szól Isten. Megtehetné, hogy nem szól csak egyszer. De milyen jó, hogy ilyen Istenünk van nekünk. Irgalmas, szerető édesatya. Többször szól. Sámuelhez is négyszer kellett szóljon. Hozzánk is többször szól. Ne vessük meg Isten hívó hangját, engedelmeskedjünk neki. Lehet most Isten szól hozzád újra ma. Lehet itt éppen itt van egy olyan lélek, én nem tudom, ki milyen lelki állapotban van itt. De lehet épp itt vagy, testvérem, egy olyan lelki állapotban, hogy érezted már ezelőtt Isten hívó hangját. És talán ez a mai nap a második, vagy a negyedik, vagy talán épp a hatodik. Meddig terheled még Istent ezzel, hogy jöjjön és szóljon maradéktalanul hozzád, és szüntelen jöjjön és hívjon. Miért nem mondasz neki igent ma? Milyen jó lenne, hogy egy ilyen avatási Isten tiszteleten többen igent mondanának neki. Isten sokszoros hívó hangjára. Milyen szép is lenne. Milyen jó lenne, ha többeket szólítana el Isten a szent munkára. Ugyanakkor Sámuel elhívásának módjáról azt is látjuk az igében, hogy nem csak személyre szabott és ismételt volt, hanem az ő esetében félreértett volt. Abból, hogy először ő félreértette Isten hívását, ismét lehet tanulni nem kevés igazságot. Mert ő úgy gondolt először, hogy Éli pap hívja. Igaz, úgy olvastuk az igében. Ő azt hitte szegény, hogy Éli a pap szólítja őt, és ezért jelentkezik nála. De ahogy meghallotta Sámuel a hangot, úgy válaszol, imhol vagyok, és úgy olvasok tovább róla, és Élihez szaladt. Amiket itt olvasunk Sámuelről, még akkor is, hogy félreértette először a hívást, de amit olvasunk róla, testvéreim, nem szabad figyelmünket elkerülje, hogy ez egy nagyon jó jellemről tesz bizonyságot Sámuel esetében. Mert Sámuelnek a szolgálata gyors volt, látjuk ezt onnan, hogy azonnal válaszolt, buzgó volt, ezt onnan látjuk, hogy szaladt, úgy olvasuk az igében, tisztelettudó volt Élivel szemben, mesterként szolgál neki, aláveti magát neki, alárendeli magát Éli papnak, és áldozott kész is volt. Nem volt neki probléma az éjszaka közepén felkelni és szolgálni. Testvéreim, ez egy nagyon jó jellemről tesz bizonyságot, még így is, hogy félreértette. Azonnal kész volt, ment szolgálni az embereknek. És akinek a szívében van egy ilyen hajlam, a szolgálatra, gyors, buzgó, alárendel a szolgálatra az emberek között, azt az Isten is tudja használni az emberek között. Ez egy jó jellemről tesz bizonyságot, aki így tudott szolgálni Éli papnál is, és ilyen jó jellemmel tanúskodik, azt Isten is használni tudja az ő munkájában. Nézzük meg Sámuel elhívásának a nehézségeit, mert nem volt nehézségmentes ennek az ifjú prófétának az elhívása. Egy üzenetet ad át neki Isten, amit ő el kellett, hogy mondjon Éli papnak. És ez pont az ő elhívásának a napján. Ez nem kicsi munka. Ráadásul gyermek létére. Ráadásul olyan gyermek, aki ott volt Éli pap mellett évekig már is szolgál, és Isten egy kemény üzenetet ad neki, hogy adja át annak, akit ő szolgál. Egy üzenetet bíz Isten őre áll Élivel kapcsolatosan, amit át kell adjon neki. Testvéreim, álljunk meg itt, és nézzük meg azt az igazságot, hogy Isten soha nem fog semmilyen üzenetet közölni velünk, ha mi először nem vagyunk nyitottak, és készek arra, hogy fogadjuk az Úr üzenetét. És itt az elején ezt kell megfigyelni Sámuel esetében. Isten adott üzenetet Sámuelnek, de azért tudott adni üzenetet Sámuelnek, mert Sámuelnek a szíve nyitott volt, és befogadó képes. És kész volt az ő szívében engedelmeskedni. Ezért Isten is látta ennek a gyermeknek a szívét, és ellátta üzenettel. És ez azóta, ez az igazság, amióta az evangélium hirdettetik, nem változott, testvéreink. Isten azt az embert, azt a népet látja el üzenettel, ahol lát befogadó szívet, nyitott szívet. Ne csodálkozzunk azért, testvéreim, hogyha sokszor szárazon megyünk haza, talán a gyülekezetből, vagy szárazon állunk fel a Biblia olvasástól. Mert hogyha szívünk bezár, nem fogadjuk, nem érdekel Isten üzenete, Mit akar nekem üzenni? Hát akkor nem is fog üzenni. Nem is fog adni üzenetet. Testvérem, milyen jó lenne, amikor az imaházba jövünk. Egy ilyen szívvel jönni mindig az Úr házába, az Úr népe közé. Vajon mit fog szólni az Úr hozzám? Legyen az én szívem nyitott, legyen az én szívem befogadó képes. Ezért nem lehet csak újni, akárhogy megjelenni Isten népe között, amikor az evangélium hirdettetik, a gyülekezetben, szentek között, ahol jelen van Isten az ő igéjével, és akar tanítani minket, erre készülni kell. Ha hirtelen, hogy beesünk az imaházba, ne csodálkozzunk, hogy üzenet nélkül távozunk. De milyen boldog az a gyülekezet, az az ember, milyen áldott az a nép, akik így jönnek Isten házába. Szólj, Uram, mit akarsz üzenni? Veled akarunk találkozni. Mit üzensz nekem, a te népednek? Ha lesz egy ilyen befogadóképes szívünk, ha lesz egy ilyen nyitott szívünk Isten üzenete felé, Isten el fog minket látni bőségesen üzenettel. Áldott legyen Isten ezért, hogy így munkálkodik azóta is, üzenettel látja el az ő népét. Ott volt Sámuel elhivatásának nehézségei között nem csak ez a nehéz üzenet, hanem ezzel együtt járt a félelem. 15. versben ezt olvassuk. Nem meri vala megjelenteni Élinek a látomás. Ez volt Sámuelnek a legelső megtapasztalása a profétálás kereszthordozásában. Közölni egy kellemetlen, nem szívesen fogadott igazságot olyanokkal, olyannal, akit szeret és tisztel. Sámuel ezt megtapasztalta és fél. Szereti és tiszteli Éli papot, és most egy nagyon kemény üzenetet kell neki mondja. Megérezte Sámuel, hogy itt ez az elhívás, ennek lesznek nehézségei. Hát itt probléma lesz. Isten nekem mond a szívemben egy üzenetet, amit én át kell adjak, olyannak, akit szeretek és tisztelek, ráadásul egy ítéletet. És testvérek, azóta ez minden őszinte igehirdető lelkipásztor vagy vén és hívő ember keresztje. Elmondani az igazságot, még hogyha nem is esik jól, olyanoknak, akiket szeretünk és tisztelünk és a javát akarjuk. És megszületik a mi szívünkben is a félelem, igaz? Amikor látjuk és tudjuk és érezzük Isten lelke és igé által, hogy meg kéne mondani neki. Szeretem, tisztelem, de igazat kellene mondani neki. Testvérek, ettől a félelemtől Isten tud minket megszabadítani egyedül. Ez azóta minden őszinte hív embernek, elhívott lelki munkásnak a keresztje és félelme. De testvéreim, tapasztaljuk ezt. Nem szabad engedni, hogy a félelem elhallgattassa az üzenet hordozóját. Nem szabad, hogy ennek a félelemnek engedjünk. Még akkor is, hogyha nekünk rosszul esik. Mert ha Isten helyezte ezt az üzenetet a mi szívünkre, akkor biztos, hogy neki meg lesz a módja, és gondoskodik arról, hogy ezt az üzenetet átadva áldás származik belőle. Lehet, vannak itt többen, akik félnek ilyen üzenetet átadni. Lehet ismersz valakit, akit lehet meg kellene szólítani úgy szeretettel, de kemény üzenet. Meg kellene térni, meg kellene újulni, és érzed, hogy ott van Isten lelke, szorongat téged, hogy át kellene adni ezt az üzenetet. Ne félj, kedves lélek! Mert ha Isten helyezte ezt a szívedre, akkor meg lesz a gyümölcse. Bátran el kell, mondjuk, még akkor is, hogyha sokszor fáj. Úgy olvassuk Sámuelről végül, hogy Sámuel elmondott neki mindent, és semmit sem hallgatott el Éli elől. Bátor volt ez a gyermek. Legyőzte a félelmét, miután Éli pap is egy kicsit noszogatja, mondd el, mert ha nem mondod el, nagy baj lesz. Utána elmondja. Félelemből, de elmondja. És ez a félelem ismeretes mindannyiunk előtt. Az Úr adjon nekünk bátorságot, így is ezt az üzenetet átadni Isten népének. Az elhívás bizonyítéka, ez az utolsó gondolat a felolvasott ige szakaszból. A harmadik rész utolsó verseiben látjuk, testvéreim, azt, hogy miként lesz egyértelmű és világos az egész nép előtt, hogy Isten személyesen elválasztotta, elszólította Sámuelt erre a profétai szolgálatra. Milyen bizonyítékokat sorol itt az ige, hogy tényleg mindenki előtt olyan nyilvánvaló volt. Sámuel az Úrnak választott profétája mától kezdve. Milyen bizonyítékokat sorol fel az ige, és ezt lehet alkalmazni, vonatkoztatni azóta is Isten választott lelki munkásaira. És ime az első bizonyíték, ahogy olvasok itt az igében. Isten jelenléte, amikor arról olvasunk, az Úr vala vele. Az Úr volt vele. Testvéreim, ez kulcsfontosságú Isten elhivatásában. És ime ez a mindössze 2-3 szó. Ebben benne van minden győzelem és minden vereség egyben. Az Úr volt vele. Ó, testvéreim, azóta is az én vágyam és imám az én életemre és lelki társaim életére, hogy ez jellemezzen minket. Az Úr legyen velünk. Mert ha ő nincs velünk, tiszta emberi erőlködés az egész. Hiába való munka, ha az Úr nincs velünk. De ha Isten velünk, mit mond az ige? Kicsoda ellenünk? Nincs olyan ember, nincs olyan erő, aki ellenünk tudna állni. Ezért, kedves Zoltán testvér, szívből a gyülekezettel együtt kívánjuk neked azt, és imádkozunk, hogy az Úr legyen veled. Ebben a munkában, ebben a szent munkában. Mert ha ez nincs meg, az egész avatás, meg minden, amit mi itt teszünk, hiába való munka. Az Úr legyen veled. És ez bizonyíték lesz, minden lelki munkás azóta is bizonyíték, amikor az Úr van velünk. Imádkozunk, hogy Isten szolgáin, különösen lelki vezetőkön legyen nyilvánvaló az Úr jelenlét, hogy az Úr van vele. Erre nagy szükségünk van ezekben az időkben, testvéreink. Az Úr volt vele. Boldog az, akivel az Úr van. És boldog lesz ez Zoltán testvér, ha veled van az Úr. Mint hogy mindannyian boldogok vagyunk. Egy második bizonyíték az volt, ahogy az igében olvassuk, az igazság hamisítatlan átadása és hirdetése. Semmit az ő igéből nem hagyott a földre esni. Sámuelnek az üzenetei mindig igazak és tiszták voltak. És testvéreim, egy embernek az elhivatását, hogy az Úrtól volt-e vagy nem, meg lehet ebből is állapítani, hogy az igazságot hirdeti hamisítatlanul az evangéliumot vagy nem. Ha a tiszta igét hirdeti és mondja és bizonyságot tesz mellette, úgy igazán hamisítatlanul, akkor az Úr küldte ő. Ha nem, akkor nem. És ez nagyon egyszerű. És bárcsak jellemezne minket, mindannyiunkat az, hogy Isten igazságát hamisítatlanul, igazán is teljesen át tudjuk adni. Legyen ez jellemző Zoltán testvér életedre, mindannyiunk életére. Az igazságot hirdessük. A hamisítatlan evangéliumot, mert egyedül csak ezt tudja megmenteni az emberek lelkét. Nem emberi okoskodások, bölcselkedések, nem politika, meg mindenféle egyéb divatos téma, hanem az evangélium, a régi ige, a keresztről szóló beszéd. Amikor ezt mondjuk, ezt hirdetjük, ott Isten igazsága van jelen, tisztán, hamisítatlanul. Bárcsak jellemezne ez mindannyiunkat. Következő bizonyíték Sámuel elhivatása mellett. Az emberek elismerése. Úgy olvasok róla, megtudá az egész Izrael. Ha valakinek elhívása van Istentől, előbb vagy utóbb ez nyilvánvaló lesz az emberek előtt is, amikor az Úr szólít el valakit. Amikor az Úr mozdít ki valakit a megszokott helyéből is, beállítja a lelki munkába, ez előbb-utóbb látható lesz az emberek előtt is. Az az ember nem lesz oda kényszerítve, és hogy tolakodjon, hogy bizonygassa, hogy őt az Úr hívta el. És az embereknek se lesz szükségük arra, hogy nagyítóval vagy mikroszkóppal vizsgálják az ember életét, hogy tényleg az Úr hívta el? Nem. Nyilvánvaló lesz. Mint ahogy Sámuel életében is nyilvánvaló volt az egész Izrael elő, mint a gyülekezet előtt is nyilvánvaló kell legyen, ezt az embert az Úr hívta el. Nem kell ő se bizonygassa, bizonyítsa más különböző dolgokkal, de a gyülekezet se kell nagyon erőlködjön arra, hogy vizsgálgassa az ő életét, hogy tényleg az Úr hívta-e. Boldog az az ember, akit így hív el az Úr. És egy utolsó gondolat a 21. versből, ahogy olvasuk az ígében. És az Úr kezde ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban az Úrnak beszéde által. Innentől kezdve megváltoznak a dolgok Silóban. Kezdett Isten ismét megjelenni. Kezdett Isten újból beszélni az emberekkel. Megismertette magát. Kijelentette magát. Testvérek, ha megfigyeljük, milyen óriási különbség van a legelső és a legutolsó igevers között. A legelső igeversben, ha visszaemlékszünk, úgy olvastuk, hogy nem volt abban az időben kijelentése Istennek. Nem beszélt az emberekkel. Az utolsó versben pedig már mást olvasunk. Azt olvasuk, hogy és kezd az Úr megjelenni Silóban, kinyilatkoztatni saját magát. Milyen csodálatos, milyen nagy különbség, testvérek. És mindez a lényeg, mindez egy hűséges ember miatt. Egy ember miatt, egy gyermek miatt, aki kész volt igen mondani Istennek, milyen változást tud hozni egy nemzet életében egy engedelmes szív. Hallott, kedves ifjú? Fiú vagy leány, egy engedelmes szív, aki igent mer mondani Istennek, milyen változást, bárcsak hozná ezt Isten. Kinyilatkoztatni saját magát, beszélni az emberekkel, közel jönni hozzánk, megteheti, minél több ilyen engedelmes szívet talál. Adj, Urunk, mindannyiunknak ilyen engedelmes szívet. Egy kis gyermek milyen változást tudott hozni egy nemzet életében. Megváltoztak a dolgok Silóban, az Úr kijelentette magát. Érdemes még arra is odafigyelni, erről is lehetne még beszélni, hogy mi által jelentette ki magát Isten jobban, az Úr beszéde által. Na, így vegyük kézbe a Bibliát. Ilyen tekintét adjunk Isten szavának. Amikor Isten kijelenti magát, csak is az ő beszéde által, az ő igéje által teszi ezt. Így jelenti ki Isten magát is. Az igét, ezért becsüljük meg a Bibliát, amikor olvassuk, amikor magasra emeljük, tiszteljük a gyülekezetben, megvan az ereje, megvan az értéke Isten igéjének. Az Úrnak beszéde által fontos tehát, ezért kell mi mindannyian újból és újból kézbe vegyük Isten igét, a Bibliát, és olvassuk, olvassuk, mert csak ezáltal jelenti ki magát Isten nekünk. Hát az Úr adjon mindannyiunknak jó belátást, tanuljunk az ige igazságaiból, Zoltán testvérünknek is kívánjuk szívből, hogy az elhangzott igazságok az ő szívében is, de mindannyiunk szívében is hozzon a gyümölcsöt Isten dicsőségére. Ezt kívánjuk. Amen. Amen.
Yeah.
hivatás mozdanatához. Igét olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből és 13. fejezetéből. Abban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zugolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták neki. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül, atyámfiai, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik tele vannak Szentlélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig maradjunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoruszt, Nikánort, Timont, Pármenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Testvéreim, most a felavatás mozzanata történik, amikor Nagykasza Zoltán testvért, a szatmárnémeti gyülekezet tagját, a gyülekezet vénnyévé, gyülekezeti vénné kívánja avatni. A felavatás az egy olyan gyülekezeti aktus, amikor valakit kibocsátunk a szolgálatra. Valakinek a szolgálatának, krisztusi jellemének és elhívásának elismerése a felavatás. A felavatás egy bizonyos tekintélyadás a lelki szolgálatra, és egy szolgálati terület, bizonyos szolgálatok előtti lehetőség megnyitása annak a testvérnek, akit a gyülekezet alkalmasnak talál, akiben látja a krisztusi lelkületet, akiben felismerte az elhívást a szolgálatra. De a felavatás ugyanakkor felelősségnek az átruházása és a felelősségnek a kijelentése is. Ez az aktus a gyülekezetben már az apostoli időkben gyakorolva volt. A felolvasott 2 esemény erre utal, amikor testvéreket választottak anyagi szolgálatra, majd a gyülekezet a Szentlélek vezetésére és parancsára misszionárusokat küldött ki az evangélium hirdetésére. Igaz, hogy akkor nem volt ilyen ünnepélyes hangulat, vagy nem volt ilyen ünnepély neve ennek a felavatásnak, de ünnepélyes hangulat és ünnepélyes lelkület volt, amikor valahányszor Istennek a lelke munkálkodott, és szolgálattevők lettek megválasztva, kijelölve, szolgálati terület lett kijelölve, és tekintélet adva a szolgálat elvégzésére. Mi a felavatást nem nevezzük felszentelésnek.
Egyrészt azért, mert nem hisszük, hogy maga a szolgálat egy sákrámentum, amiben, ha valaki részt vesz, az automatikusan Isten kegyelmét közli. Nem hiszünk a papságnak a szentségében, vagy a bizonyos szolgálatoknak a szentségében, olyanképpen, hogy az egy különleges kegyelem, és azáltal automatikusan Isten kegyelme továbbítódik a gyülekezetnek. Hisszük azt, hogy a szolgálat szent, és hisszük azt, hogy a szolgálattevőknek szenteknek kell lenniük. Kivégezheti a felavatást? A gyülekezet végzi, a megválasztott és már működő szolgálattevőink keresztül. A mi esetünkben a felavató bizottság a következő személyekből áll. Pardi Félix testvér a Zilahi Missziókerület képviseletében, Kovács József testvér a szövetségnek a képviseletében, Szűcs Sándor testvér a helyi gyülekezet lelkipásztori minőségében, és ezen kívül a gyülekezetnek már felavatott vénei, Nagykassa Lőrinc testvér, Kovács Barna testvér és Ivánicki István testvér. Ha megnézzük az igében testvérek, akkor láthatjuk azt, hogy hogyan történt a felavatás. A szolgálatra való kirendelés. Mind a két esetben, amit felolvastam, megtaláljuk ezeket az elemeket. Először is azok a testvérek, akik méltók voltak a szolgálatra, jellemük, lelki életük miatt, és amiatt, hogy látta benne a gyülekezet, hogy már elhívottak a szolgálatra. Azt olvassuk az igében, hogy az apostolok elé állították őket. Vagyis megkérdezték őket. Megkérdezték életük felől, megkérdezték a szolgálathoz való hozzáállásuk felől. Aztán imádkoztak értük. És amikor imádkoztak, mind a két ige szakaszban meg volt jelölve, hogy kézrátétellel imádkoztak. A kézrátétellel való imádkozás képviseletet jelent. Egységet jelent. A közösségnek a jele. És a tekintély átruházásának a jele a Bibliában, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. És miután kézrátétellel imádkoztak, azokért a testvérekért, akiket felavattak, elbocsátották őket, vagy kibocsátották őket, lelki szolgálattal bízták meg. Most is ez fog történni. Nincsenek itt az apostolok, a gyülekezet képviseli az apostolokat, és a szolgálattevők képviselik az apostolokat, de a meghallgatás meg fog történni. Ezért meg fogjuk hallgatni Nagykassa Zoltán testvérnek a bizonyságtételét. Majd kézrátétellel fogunk imádkozni, és így lesz a testvérünk kirendelve arra a munkára, amit végeznie kell. Az ő munkájában, ahogy mondtam, nagyobb tekintély adatik a felavatás által, mint ahogy eddig volt. És nagyobb felelősség is. A lelkipásztor mellett kell végezze a szolgálatát, és a többi felavatott testvérek mellett. Az ő szolgálatába beletartozik most már az úrvacsora osztás is, mint egyházi gyakorlat, közösségi gyakorlat, és más olyan gyakorlatok, amelyek a felavatott szolgálattevők hatáskörébe tartoznak. Ezért most a közösség előtt állva megkérjük Nagykassa Zoltán testvért, hogy tegyen bizonyságot az életéről, tegyen bizonyságot megtéréséről és elhívására.
Egy igeverset szeretnék felolvasni a bizonyságtevésem előtt, a 25. Zsoltár 10. versét. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Lelkesítő volt számomra az ima áhítat, és bátorító volt az ige hirdetés, amit hallottunk, és úgy néz ki, hogy ma délelőtt azért gyűltünk össze, hogy egy szemét ünnepeljünk. De szeretném azt leszögezni már a legelején, hogy az a személy, akit ünneplünk, az nem én vagyok, hanem az aratás ura, ami drága megváltunk, aki az ő szeretetéből és hűségéből hordozott mindannyiunkat születésünk óta, és én is szeretnék erről most bizonyságot tenni a testvérek előtt, a gyülekezet előtt, akik eljöttek erre az ünnepre, hogy Isten szeretete és hűsége hogyan munkálkodott az én életemben is. Úgyhogy hadd legyen most, ami drága megváltunk, mindannyiunk figyelmének a középpontjában, és minden dicsőség és minden tisztelet neki adassék ezen a délelőttön. 1967. február 9-én születtem Szilágycseben, és gyermekkoromat 8 éves koromig Bogdándon töltöttem. 8 éves koromban aztán a szüleim úgy döntöttek, hogy Szatmára költöznek ebbe a gyülekezetbe, és abban a kiváltságban volt részünk akkor, hogy ebben az időszakban az Úr lelke ébredéssel ajándékozta meg ezt a gyülekezetet. Bár amikor beköltöztünk, még nem volt teljében ez a lelki ébredés, de kibontakozóban volt, és mondhatom azt, hogy egy nagyon meleg testvéri közösségbe érkeztünk, ahol nagy szeretettel vettek körül bennünket. És a lelki ébredés úgy egyre nagyobb méreteket öltött, és ha jól emlékszem, akkor 1976-ban ért el a csúcspontját, amikor is nagyon sokan döntöttek, bemerítkeztek, és olyan híre volt, hogy még más gyülekezetből is eljöttek Erdélyből, azért, hogy részesüljenek Isten megújító kegyelmében. Természetesen én is, mint gyermek, 8-9 éves gyermekig, én is hatása alá kerültem a lelki ébredésnek, és bár volt a szívemben egy ellenállás, de mégis éreztem azt, hogy Isten lelke egyre inkább foglalkoztat engem is, hogy nekem is meg kell térnem és döntenem kell. A kortársaim közül és egy kicsit nagyobb fiúk életében már láttam azt, hogy hoztak egy döntést. És emlékszem arra, hogy mivel közel lakunk az állomáshoz, jöttek testvérek, és bejöttek hozzánk, mert a vonat hamarabb érkezett, mint ahogy kezdődött volna itt az összejövetel, és különösképpen emlékszem Nagy Károly testvére, többen ismerik a gyülekezetből, vagy ismerték, mert ugye már ő az Úrnál van, és emlékszem arra, hogy ugye az ő saját stílusában olyan határozottan, vagy mondhatom egy kicsit olyan darabosan, úgy engem is elővett, mint gyermeket, és úgy mélyen a szemembe nézett, és kérdezte, hogy Zoltán, te szereted az Úr Jézust? Hát engem úgy mondhatni, hogy úgy irritált egy kicsit ez a kérdés, mert éreztem azt, hogy én még nem szeretem az Úr Jézust. És hát meg kell valljam azt, hogy többször megfordult a családunkban, és hát kerültem az ő társaságát. Úgy zavart engem az, hogy úgy éreztem, hogy belőle ez a szentség árad, és leleplezi az én huncutságomat, leleplezi az én életemet, amikben bűnök vannak, olyan dolgok vannak, amiket éreztem, hogy nekem rendeznem kellene, és meg kellene vallanom. De a testvérnek ez a közeledése felém úgy még jobban elindított engem abban, hogy nekem is kell hoznom egy döntést, és valóban el kell jussak oda, és hogy én is szeressem az Úr Jézust. És emlékszem arra a dátumra, 1976-ban egy vasárnap este, december 5-én volt ez, hogy én is imádkoztam, és megvallottam az én bűneimet. 9 éves voltam akkor, és úgy, amit én úgy értettem, vagy úgy éreztem, hogy én is elkövettem, mint gyermek, hazugságokat, huncutságokat, meg úgy, amit én elkövethettem, úgy megvallottam az Úr előtt. És jó volt megtapasztalni azt, hogy most már én is elmondhatom azt, hogy én is hoztam egy döntést. És emlékszem arra a kis csoportra, gyerekekkel énekeltünk, imádkoztunk, ugye magunk módján közösséget gyakoroltunk, és jó volt akkor abban a kis gyerekközösségben részt venni, és lelkileg elindulni és fejlődni. De azt kell mondanom, testvérek, hogy ahogy nőttem és serdülő lettem, hát úgy egyre jobban elhalványult ez a gyermekkori döntés, amit én akkor hoztam, és bár soha nem maradtam el a gyülekezetből, mindig itt voltam, de éreztem a lelkemben azt, hogy egyre inkább eltávolodom az Úrtól. És jöttek a serdülőkori kívánságok, bűnök, tisztátalan gondolatok, és mindaz, amivel csak a kísértő támadhat, és amivel beszennyezheti egy fiatal embernek az életét. És úgy éreztem, hogy a szívemben, hogy egyrészt érzem Isten lelkének a vonzását, és mondhatom, hogy jól éreztem itt magam a gyülekezetben, de a szívem mégis hideg és kemény volt. És úgy éreztem a lelkemben, hogy egyre inkább eltávolodom. Itt vagyok testileg, de a lelkemben nem itt vagyok. És egy nagy megosztottság volt bennem. És ahogy telt az idő, egyre inkább fokozódott bennem ez a feszültség, ez a lelki harc. Egyrészt Isten szeretetének a vonzása, másrészt pedig a világ és annak kívánságainak a vonzása. És emlékszem arra, hogy az egyik ifjúsági órán olyan 16-17 éves lehettem, és egy néhány évvel idősebb fiatal úgy odajött mellém, és azt mondta, hogy Zoltán, te mindig itt vagy. Soha nem maradsz el. De nem látom az életedben ezt az örömet és ezt a lelki szabadságot. Akkor nem mondott többet, de ez annyira felkavart engem, és annyira elgondolkodtadott, hogy tényleg így van. Hogy itt vagyok, de mégse adtam át a szívemet egészen az Úrnak, van bennem ez a megosztottság, és mi lesz így velem? A Jóisten lelke munkálkodott bennem, ezáltal a megjegyzés által is, és elindult egy folyamat az életemben, amit Isten lelke készített elő. És egyre inkább rám terhelődött ez a megosztottság, és abban is megnyilvánult, hogy sokat gyötrődtem és gondolkodtam úgy magamban. Hogy mi is lesz velem, vagy merre tart az én életem. És odáig jutottam ebben a lelki gyötrődésben és tusakodásban, hogy éjszaka is többször megébredtem, és emlékszem, hogy egy olyan 2-3 hétig tartott ez a lelki állapot, hogy úgy rám terhelődött ez a megosztottság. És többször megébredtem éjszaka, és úgy elgondolkodtam. És egyre inkább nehezedett ez a harc, ez a gyötrelem bennem. És elérkezett 1985, szintén egy vasárnapi nap, tisztán és világosan emlékszem erre, szeptember 22-én volt, hogy akkor vasárnap nagyon nyilvánvalóan éreztem Isten jelenlétét az életemben. Nem emlékszem már a szolgálatokra, amik elhangzottak akkor vasárnap. De éreztem azt, hogy az életemben akkornap kell történjen valami. És különösen emlékszem egy énekre, amit énekeltünk akkor, hogy vedd atyám szívem, s alázd meg. És emlékszem akkor, hogy úgy annyira átjárt, áthatott engem ez az ének, hogy nekem is erre van szükségem. Hogy Isten vegye a kezébe az én szívemet, az én megkeményedett és elhidegült szívemet, és törje össze, és alázza meg, és tisztítsa meg újból. És eldöntöttem akkor, bár akkor is volt egy olyan harc bennem, hogy kérjek-e meg valakit, kérjek-e valakit, hogy imádkozzon velem, kérjek-e valakit, hogy beszélgessen el velem, és hálát adok az Úrnak azért, hogy Isten lelke győzött, és megkértem két akkori elöljáró testvért, hogy jöjjenek velem, maradjunk vissza vasárnap este, és imádkozzunk, mert én szeretném a bűneimet letenni. És emlékszem arra, hogy itt egy mellékteremben bementünk oda, és elmondtam azt, ami úgy leterhelt engem, megvallottam azt, ami úgy beszennyezte az életemet, megvallottam azt, ami úgy elszakította a lelkemet a Jóistentől, és ami által olyan megkettőzött lett a szívem. És Isten kegyelmesen lehajolt hozzám. És elvette a bűneim terhét. És nem kellett már éjszaka felriadnom, nem kellett már gyötrődnöm, hogy mi lesz velem, mert Isten lelke megtisztította az életemet. Megbocsátotta a bűneimet. Aztán 1987-ben katonai szolgálaton voltam, és mondhatom azt, hogy a 16 hónap alatt, amit ott töltöttem, nagyon hiányzott a gyülekezet. Olyan helyen katonáskodtam, hogy egyáltalán nem volt lehetőségem gyülekezetbe járni, és úgy emlékszem vissza erre az időszakra, hogy milyen nagy értéke is van a gyülekezetnek, a közösségnek. Amikor nem tudunk járni, vagy részt venni összejöveteleken, akkor érezzük át igazán azt, hogy milyen nagy áldás a testvéri közösség. Aztán amikor hazajöttem a katonaságtól, akkor a gyülekezet jónak látta, hogy megbízzon az imaórai szolgálattal, és itt szeretnék egy néhány dolgot elmondani már a szolgálattal kapcsolatosan. Akkor tudatosult bennem legelőször az, hogy milyen nagy felelősség szolgálattevőnek lenni. Milyen nagy felelősség az, hogy megnyitom Isten igéjét, és Isten üzenetét próbálom elmondani, közvetíteni a hallgatóság felé. És tudatosult bennem az, hogy attól a pillanattól fogva, hogy a gyülekezet megbízott, nem élhetek bárhogyan. Nem viselkedhetek bárhogyan. Mert a gyülekezet megbízott bennem, és méltatott erre a szolgálatra, hogy buzdíthatok imaórai szolgálattal. Aztán 1994-ben, október 29-én házasságot kötöttem feleségemmel, és az Úr 3 gyermekkel ajándékozott meg bennünket, és mondhatom azt, hogy az elmúlt 18 év, már 19. évben nagyon sok áldást és örömöt tapasztaltunk Isten kegyelméből. Majd 2003. januárjában a testvérek úgy látták jónak, hogy felkérjenek arra, hogy a teremi induló missziós ponton vállaljak szolgálatot. Hát az első az volt, hogy azt mondtam a testvéreknek, hogy nem vállalom ezt a szolgálatot, mert több rétű szolgálatom volt akkor itt a helyi gyülekezetben, de aztán az Úr elé álltam, és meg is látogattam akkor azt a missziós pontot, és úgy láttam, és úgy győzött meg az Úr, hogy vállaljam el ezt a szolgálatot. És elmondhatom testvérek, hogy az elmúlt 10 év alatt, mióta azon a missziós ponton szolgáltam, sok megtapasztaláson átvezetett az Úr. Sok örömet adott, sok győzelmet adott, nagyon sok emberrel megismerkedtem, nagyon sok ember megosztotta velem a lelki problémáit, a harcait, sok lehetőség volt arra, hogy biztassak, vagy biztassunk a munkatársaim együtt meglankadt embereket, sok lehetőség volt arra, hogy imádkozzunk emberekkel, akik le akarták tenni az ő bűneiket. Elmondhatom azt, hogy voltak kudarcok is, voltak vereségek is, és ezek mind arra késztettek bennünket, hogy újra erőt merítsünk az Úr Jézus keresztjénél, az ő jelenlétében, és mondhatom azt, hogy sokat formált engem az Úr az elmúlt 10 év alatt. Ami történt, az mind kegyelem. Az mind áldás. És ha vereségek is, vagy győzelmek is voltak is, Isten átsegített. Az áldásokban örömöt adott. A kudarcokban megalázkodást adott. És szeretném így folytatni és végezni az én szolgálatomat, és szeretném megköszönni a testvéreknek is a bizalmat, hogy bizalmat előlegeztek az én számomra, és kérem a testvéreket, hogy tovább imádkozzanak érettem. A szolgálatomat szeretném ő szerinte végezni. Nem emberi erőfeszítésből vagy erőködésből, nem magamtól, hanem Isten lelkére figyelve. És kívánom minden jelenlevőnek azt, amit olvastam is, hogy Isten szeretetét és hűségét mindannyian tapasztaljuk meg. Amen.
Amen.
Köszönjük Zoltán testvér bizonyságtételét, ami az ő meghallgatásának az első része volt. És mivel a lelki szolgálatban nagyon fontosak azok a bibliai meggyőződések, amelyekkel rendelkezünk, és az a hozzáállás, ami saját lelki életünkhöz és a szolgálathoz van bennünk, ezért most az Avató Bizottság meg fogja kérdezni Zoltán testvért bibliai meggyőződéséről és a lelki életéhez, valamint a szolgálatához való hozzáállásáról. Az első kérdést Pardi Félix testvér fogja feltenni. Kérem, hogy legyen az első kérdés feltéve. Utána pedig azok a testvérek, akik az Avató Bizottságban vannak, folytatni fogják a kérdések feltevését.
Mm-hmm.
Kedves Zoltán testvér, most Isten színe előtt, Isten kegyelmes színe előtt és a gyülekezet színe előtt teszünk fel egy pár kérdést neked. Hited és meggyőződésed alapján kérünk szépen most elsőképpen válaszolj arra kérdésre, hogy miért van szüksége az embernek a megváltásra.
Isten az embert a saját képére is hasonlatosságára teremtette, jónak és igaznak. Ugyanakkor Isten szabad akaratot adott az embernek, hogy választatott a jó és a gonosz között. De a sátán kísértésének engedve az ember bűnbe esett, és miután vétkezett, az ember testileg és lelkileg a bűn és a halál hatalma alá került. Isten azonban mégis adott egy utat, egy módot Jézus Krisztus által, és mivel az ember ilyen lelkiállapotba került, azért van szüksége megváltásra, megváltóra.
Zoltán testvér, már említetted, hogy Jézus Krisztusra volt szükség. Mit hiszel Jézus Krisztus személyéről és az ő munkájáról?
Hiszem, hogy Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe. Isten soha senki sem látta, de Jézusban megtestesült az Istenség. Ő egy lényegű az Atyával. És az ő munkájáról pedig hiszem azt, hogy az Istentől eleve elrendelt időben hozzánk hasonló testet öltött, és eljött erre a földre, és teljes megváltást hozott, és ezt a megváltást felkínálja minden ember számára.
Baptista gyülekezeteinkben a Bibliára alapozva nagy hangsúlyt fektetünk a megtérésre és az újjászületésre. Kérlek, hogy mondd el, mi a meggyőződésed a megtérésről és az újjászületésről.
Az a meggyőződésem a megtéréssel kapcsolatosan, hogy az ember, mivel bűnbe esett és szüksége van megváltása, Isten lehetőséget ad minden embernek arra, hogy Istennel újra közösségbe lépjen. A megtérés Istennek a műve, és a megtér Isten a kezdeményezője, és a megtérő ember felismeri, megbánja, megvallja és elhagyja a bűneit, és hitből elfogadhatja Isten bűnbocsátó kegyelmét. Az újjászületéssel kapcsolatosan pedig hiszem azt, hogy a megtérő bűnöst Isten újjászüli, újjáteremti, és lehetőséget ad neki arra, hogy új életben járjon Isten akarata és Isten igéje szerint éljen.
Kedves testvérem, mi a meggyőződésed a gyülekezetről, és mi a rendeltetése az Isten tervében?
Hiszem azt, hogy az újszövetségi gyülekezetnek azok a tagjai, akik újjászülettek, bemerítkeztek az Úr Jézus Krisztus nevében, az ő bűneik bocsánatára, és akik szent életben járnak, Isten igéje szerint. A gyülekezet rendeltetésével kapcsolatosan pedig hiszem azt, hogy a gyülekezet elsősorban a gyülekezeti tagok szolgálatra való felkészülésében, az evangélium hirdetésében, és ugyanakkor szeretett szolgálat, karitatív szolgálatban is részt vesz a helyi gyülekezet.
Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezet véneivel találkozott, azt mondta nekik, hogy viseljenek gondot magukra és a nyájra, amelyben az Úr őket gondviselővé, felvigyázóvá tette. Azt kérdezem tőled, Zoltán testvér, hogyan akarsz a saját lelkiéletedről gondot viselni, hogy a szolgálatra alkalmas lehess?
Évek óta azt tapasztalom, hogy a legjobb gondviselés az, ha napi kapcsolatban vagyok Isten igéjével. Üzenetet kérek minden reggel a Jóisten jelenlétében, arra a napra, ami előttem áll, azokra a helyzetekre, amikkel találkozni fogok, és elmondhatom azt, hogy nagyon sok bátorítást és erősítést találtam a Jóisten igéiben. Ugyanakkor szeretnék egy közösségi ember is lenni, odafigyelni testvéreim véleményére, meglátásaira, és amikor kiigazításra is van szükségem, ezt is szeretném elfogadni.
Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. A hívő ember nagyon fontos, hogy az Úr szolgálatában állva vállalja azt a részt, amit az Úr rábízott. Testvérem, az én kérdésem az, milyen hozzáállásod fog lenni az Úr munkájához a gyülekezetben és a gyülekezeten kívül?
Elsősorban szeretnék mindig abban a tudatban szolgálni, hogy a Szent és Mindenható Isten szolgálatában vagyok. Ő hívott el, és ő erősít meg engem, és tud megerősíteni a szolgálatban. A szolgálatot szeretném hűségesen végezni. Akár itt a gyülekezetben levő szolgálatról van szó, akár a munkahelyemen, vagy bárhol, ahol lehetőség adódik szolgálatra, szeretném az Úr jelenlétében és ő ráfigyelve végezni.
Köszönjük szépen a válaszokat a kérdésekre. Most következik az a pillanat, ahogy az apostolok is tették, hogy kézrátétellel imádkoznak azért, akit a munkára felavatnak. Kérjük Zoltán testvér, itt a gyülekezet előtt térdeljen le, a gyülekezetet pedig kérjük felállni, és úgy követni az imádkozásokat.
Minden körülmények között maradjon meg melletted, és napról napra növekedjen a lelkiekben, az odaszánásban, az buzgóságban. Kérlek, hogy áld meg az ő családját, az ő családi életüket, hogy legyenek példaképei a nyájnak, a szomszédoknak, a világnak, a gyülekezetnek, és mindenhol tudják megélni a hívő életet. Legyenek olyan emberek, akikre felnéz a világ, akik által még sokan megismernek téged. Köszönöm, hogy meg tudod őket tartani az élet viharaiban, nehézségeiben, megpróbáltatásaiban. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és számíthatunk reád, megőrzöd és megtartod. Légy áldva érette. Amen.
Amen. Urunk, hálát adunk azért, hogy Zoltán is csatlakozik a szolgálattevők csoportjához, amit már megkezdett elhívásodra több évvel ezelőtt a gyülekezetbe, most az ő felelőssége és munkaköre kiterjed, és még nagyobb odaszánással kell végezze a szolgálatot. Hálát adunk ezért a lehetőségért. Azért is, hogy a szolgálatot nem egyedül kell végezni, hanem vannak társak, munkatársak, akik ugyanabban a kegyelemben és elhívásban részesültek. Azért imádkozunk, Urunk, hogy segítsd meg, hogy a Zoltán testvérnek a szolgatársaival való kapcsolata zavartalan legyen. És minden olyan tényező, ami ezt meggátolja, az legyen megítélve a te szent lelked által, és ebből legyen megtisztulás, úgy az ő életében, mint a többi szolgálattevő testvérnek az életében. Kérünk ezért az egységért, és ebben az egységben munkálkodó erőért, amit kérünk az ő életére, és ebbe a gyülekezetben, a te nagy kegyelmedből. Amen.
Amen.
Köszönjük Istenünk, hogy te adod az áldást, még akkor is, hogyha mi felkészültek vagyunk, vagy néha nincs időnk teljesen felkészülni. Köszönjük, hogy te fogod megáldani Zoltánt is, amikor megnyitja az ő ajkát a szolgálatban. Kérünk téged, hogy árasz ki gazdagon a te áldásod akkor, amikor készül, amikor szolgál, amikor a körzetbe megy. Kérünk, hogy áld meg azokat az embereket, akiket mellé adtál, és add, Uram, hogy az ő szolgálatának legyen gyümölcse és eredménye. Szeretnénk azt, Urunk, hogy meglássuk azt, hogy az ő szolgálata nyomán lesznek megtérő emberek. Különösen imádkozom azért a helyért, ahol a legtöbbet szolgál, a teremi gyülekezetért, áld meg annak minden egyes tagját. És kérünk, hogy add a te kegyelmet, hogy tovább terjedjen az evangéliumot azon a helyen is. Légy a mi testvérünkkel, bátorítsd őt, hogy az ő mellette, az ő társaságában még hadd növekedjenek fel más munkatársak is. Legyen olyan ember, aki bátorít, és ugyanakkor másokat is a szolgálatba tud indítani. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Amen. Jó Istenünk, köszönjük, hogy az erő tőled származik. Uram, azért imádkozom, hogy te erősítsd meg Zoltán testvért a szolgálatban, és segítsd meg őt, Uram, hogy hely tudjon állni. Köszönjük, hogy így rád bízhatjuk az ő életét, és add, Uram, hogy minden alkalommal, amikor készül
ígét szólni, vagy emberekkel beszélgetni, bízzon a te erődben, a te kegyelmedben. Imádságban mondja el neked az ő kéréseit, és bízza rád az ima meghallgatást. Hadd tapasztalja meg, Uram, hogy az ő élete által, az ő szolgálata által mások te hozzád megtérnek, és azért is imádkozom, Uram, hogy adj neki erőt a kísértéseknek ellene állni. Köszönjük, Uram, hogy erre is van lehetőség, és megerősíted a hívő embert. Kérlek különösképpen Zoltánért, hogy így hadd tudjon ellenállni az ördögnek, hogy fusson el tőle, és tudjon a te közelségedben lenni, és a te ígédet közvetíteni. Köszönöm, Uram, hogy megáldod, és megerősíted ebben a szolgálatban. Amen.
Amen. Amen. Urunk, megértettük azt, hogy a világ várja, és sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Uram, ott, ahol meg fog fordulni Zoltán a világba, a munkahelyen, az üzlettel kapcsolatban, mindennel, ahol meg fog fordulni, hadd lássák meg a kívülvalók, hogy Isten fiával van dolguk. Hadd jelenjen meg, úgy, mint a te embered, mint a te szolgád, mint aki téged képvisel, minden körülmények között. Add meg azt is, Uram, hogy legyen világosság. És legyen békekövet, legyen egy olyan követ, aki azokat az embereket, akikkel kapcsolatba kerül, hozzá tudja vezetni, ki tudja békíteni veled. Amen.
Amen. Amen. Ó, drága Istenünk, kegyelmes édesatyánk, hálás szívvel állunk meg színed előtt, és vágyunk az, hogy Zoltán testvér életében is a mai naptól kezdve bárcsak beteljesedne az az ige, ahogy mondod te, drága Istenünk, az igében, íme kiméne a magvető vetni. Istenem, arra kérünk, hogy áld meg őt, adj neki lelki erőt ebben az új munkában, amivel megbízod. Tudjuk, hogy ez a magvetés, ez a lelki munka nagyon sok erővel jár, ezért most könyörgünk színed előtt, hogy áld meg őt fizikai erővel. Nagyon sokszor lesz olyan idő, amikor lehet belefárad, elfárad. Olyankor kérünk szépen, Istenünk, a mennyből te a szelíd hangoddal, és lelkeddel erősítsd az ő testét, Uram, és segíts, Uram, hogy ez bátorítsa őt abban, hogy ez a munka nem hiába való. Uram, van ennek a munkának egy kellemes oldala, kellemes fáradtság ez, a te munkádban végzett munkának a fáradtsága. Segíts, hogy ezt szem előtt tartsa, hit szemei előtt. Kérünk, hogy így fizikailag is az ő testére viselj gondot, őrizd meg a balesetektől, a betegségtől az ő testét, az egész családját is őrizd meg, Uram, ezektől a dolgoktól. És imádkozunk azért, Uram, hogy te rendeld ki a szükségleteket az ő életében és családjának életében is, az anyagi oldalak területén is. Uram, ha a szolgálatban szeretne részt venni, munkálkodni és imádkozik, Uram, anyagi fedezetért, vagy bármilyen fizikai szükségletért, Istenünk, te a mennyből kérünk, hogy hallgass meg akkor az ő imáját, és viselj gondot őrjá is a szolgálatára, amit végez anyagilag is, de az egész családját is hozzuk színed elé. Kérünk, Istenünk, hogy így, te, aki minden erőnek forrása vagy, lelki erőt is, de fizikai erőt is, kérünk, hogy biztosíts, és minden szükségleteiről kérünk, hogy viselj gondot az Úr Jézus drága nevében. Amen.
Amen.
Zoltán testvérünk, a misszió kerületünk képviseletében is, de személyesen is öröm és hála van a szívemben, hogy köszönhetünk téged a felavatott lelki munkások körében, és kívánjuk Isten nagyon gazdag áldását, gondviselését, erejét életedre, szolgálatodra és családodra, az Úr áldjon meg.
A köszöntések sora kezdődik, minden bizonnyal többen tudnánk ezt tenni, vagy szeretnék tenni. Egy néhányan készültünk és készültek ezzel a köszöntéssel. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát most, amiután Nagykasza Lőrinc testvér fogja köszönteni testvérünket.
Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levél harmadik részéből olvasok fel egy néhány igeverset. A 14. versen kezdem az igeolvasást. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bizattak, tudván kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az idvességre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől illetett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ez a mai nap az öröm napja és a háladás napja, amikor köszönhetlek téged, mint fizikai testvérem, és mint lelki testvérem az Úr Jézus Krisztusba. Örömmel hallgattuk végig a bizonyságtételedet, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy jónak látta azt, hogy téged is beállítson az ő munkájába, az ő szolgálatába. És kívánom azt, hogy legyél engedelmes Isten vezetésének, a Szentlélek irányításának, hogy a célt soha el ne veszítsd. Pál apostol mondja ezt az ő szolgatársának, Timóteusnak, de te maradj meg. Előzőleg beszél Pál apostol olyan emberekről, akik hűtlenek voltak az Úrhoz. Beszél olyan emberekről, akik bűnbe estek, akik elhagyták az Urat, az isteni életet, a hitet. És akkor odafordul az ő kedves testvéréhez, munkatársához, és azt mondja, de te maradj meg. Maradj meg az Úr mellett. Hát én szeretném mondani, kedves testvérem, először azt neked, hogy te maradj meg az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondja az Úr a tanítványoknak, hogy maradjatok én benne. Nem teremhettek gyümölcsöt, csak azzal a feltétellel, ha én bennem maradtok. Legyen ez neked az első számú üzenet, és vésd jól a szívedbe. Maradj meg az Úr Jézus Krisztusban. Aztán egy másik, a Zsoltárok, az első részben azt olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy a hívő ember olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely ideje korán meghozza az ő gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ahhoz, hogy éltethess másokat a szolgálatoddal, ahhoz, hogy maradj mindig friss, szükséges, hogy maradj ott a forrás mellett. Úgy, ahogy említetted is, maradj a forrás mellett. Hagyjad te az álló vizet. Maradj a forrásnál, és meríts minden nap a forrásból. Az Isten drága igéjéből, ahogy olvastam, ahogy mondja Timóteus, amely felkészítheti az Isten emberét minden jó cselekedetre. Maradj józan. Nem csak a részegítő italtól lehet megrészegedni, hanem sok más egyébtől, a hatalomtól is. A dicsőségtől is, az elismeréstől is, és sok más egyébtől meg lehet részegedni. Maradj józan. Józan légy mindenekben. Aztán legyél hűséges a megbízatásban. A testvérek munkát bíztak rád, felelősséget bíztak rád, és nagyon fontos, hogy jelezz vissza azzal, hogy te hűséges maradsz az Úrhoz. Hűséges maradsz az Isten igéhez. Megmásíthatatlanul. És itt szeretném bekapcsolni egy kicsit feleségét is, Mártit, hiszen tudjuk azt, hogy a feleségünk nagyon fontos, hogy ebben a lelki szolgálatban is mellettünk álljon, és támogasson bennünket, imádkozzon érettünk. Megtörténik az is, hogy késő este, vagy éjszaka ér haza a férjed. Soha ne fogadd olyan kérdéssel, hát mit tudtatok olyan sokáig csinálni? Mi van ott olyan sok probléma? Hanem, drágám, örülök, hogy hazajöttél. Imádkoztunk érted, a család, együtt imádkoztunk. És olyan jó, hogy megint itthon vagy. Olyan jó együtt. de addig, amíg távol van, imádkozzatok érte. Az Úrért vállalt szolgálat, testvérek, lemondással jár. Néha le kell mondani a feleségről, olyan értelemben, hogy nem lehetünk annyit együtt. Le kell mondani a családról, a gyermekekről, azért, mert máshol van az Úr munkájában, az Úr szolgálatában. Támogassátok, kedves gyermekek, kedves feleség, támogassátok ebben a munkában. És ugyanakkor, kedves gyülekezet, támogassuk a mi testvérünket. Imában. Egy olyan hatalmas Isten munkájába álltunk, aki azt mondta nekünk, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalt, mert az Úr velünk van. De azt is tudnunk kell, hogy törékeny emberek vagyunk. Azt is tudnunk kell, hogy kísérthető emberek vagyunk. Azt is tudni kell, hogy néha elfáradunk, és megfáradunk, még a legkülönbek is. Biztatlak, bátorítlak, drága testvérem, akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Adja meg az Úr ezt a kegyelmet neked is, hogy újítsa meg az erődet, az életedet, a szolgálatodat. Aztán még egy gondolat, légy engedelmes, ha az Úr fel akar készíteni. Ha az Úr felkészített, készíts másokat is a szolgálatra. Ha az Úr tanít téged, taníts másokat is a szolgálatra. Ha az Úr int és figyelmeztet téged, intsél a szelídség lelkével másokat, hogy legyél az Úr áldott eszköze. Legyél az Úr keze ügyében, mint tiszta és szent egyén. Segítsen az Úr erre téged, és mindannyiunkat. Amen.
Szeretnélek köszönteni egy rövid gondolattal. Úgy gondolom, hogy nem én vagyok a legkompetensebb ember, hogy tanácsokat osszak, de van egy gondolat a szívemben, amit az Úr helyezett a szívemre, és úgy gondoltam, hogy ezt elmondom. Egy igeverset szeretnék felolvasni. Az Efézus beliekhez írt levél 4. rész 11. versét. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Úgy gondolom, hogy minden szolgálat, amit Istentől kapunk, fontos. Nem mondhatjuk azt, hogy egyik szolgálat fontosabb, a másik kevésbé fontosabb. Viszont amit alá szeretnék húzni ebből az igeversből, az, hogy ő adott. Isten rendelt téged erre a szolgálatra, és melléd áll, és megsegít. Nagyon fontos, hogy ez tudatosuljon mindig a szívedben, mert a szolgálat nem mindig könnyű. Lesznek olyan helyzetek is, mint ahogy az ige hirdetésben hallottuk, hogy néha szembe kell menni szeretteinkkel, vagy olyan testvérekkel, akiket szeretünk, mert Isten igazságát kell képviseljük, és meg kell mondani nekik azt, amit az Úr közvetít. Én kívánok erőt a szolgálatodban, kitartást, és erről is szeretnénk mi énekelni, és mindig tudd azt, hogy Isten helyezett téged oda, nem emberek, hanem Isten.
Hogy szeretőd lelkezed érintése formáljon rám. Uram, szolgálatra hívtad népedet, olyan sokkal boldogtalan az elveszett.
Egy igevers alapján szeretnélek köszönteni téged, Zoltán. A Jeremiás próféta könyve első rész 18. verse alapján. Mert ímé én megerősített várossá, vasoszloppá és élszbástyává teszlek ma téged. Ezt a hármas küldetést adta Isten Jeremiás prófétának, aki szabadkozott fiatalkorára gondolva, és Isten ezzel bízta meg őt. Ezt szeretném csak néhány gondolatban elmondani neked, hogy értem én, és meglátod, hogyan fogod te ezt megélni. Először is megerősített várossá akar téged tenni az Isten. Az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor a tanítványainak beszélt, hogy ti hegyen épült városok kell legyetek. És nem lehet elrejteni, ugye, nagyon szép látvány a hegyen épült város, és ezt mindenki látja, de ezt azért mondta az Úr Jézus, hogy olyan legyen a te életed, amit mindenki láthat. Annyira kívánatos legyen az a lelki élet, hogy mások is kívánjanak abba a városba bemenni. Azért kell megerősíteni a várost, a városnak a védelmét, mert nagy érték van benne. És Isten azt akarja, hogy légy te egy ilyen erős város, légy része annak az erősített városnak, és erősödjél meg folyamatosan. Nem értél el a csúcsra, és a szolgálat az mindig igénybe vesz bennünket. Ha ma megszűnünk tanulni, holnap már nem lesz mit tanítanunk. Ezért erősödjél meg. És legyen mindig olyan az életed, hogy fölnézve reád azt mondják, hogy ez az igazi hívő élet, ez kell nekem. És ne feledd el, hogy a városnak jóléte az a te jóléted is. A városban lesznek olyanok, akiket tanítani kell, akik fel akarnak nézni reád. Küldetésed van a városon belül. Adjon az Úr neked ehhez erőt. A másik gondolatom az, hogy vas oszloppá teszlek ma téged. Hát nem szeretjük, amikor az oszlop mögött marad csak helyünk az imaházba, és próbálunk jobbra vagy balra kinézni, és néha úgy érezzük, hogy útban van az oszlop. És veled is lesznek úgy, hogy néha úgy érezzük, hogy útban van az oszlop. Néha útjába leszel embereknek, rontod a képet, de a küldetés nagyon fontos. Ha az oszlop mégis kilépne egy kicsit jobbra vagy balra, akkor az egész épület látna a kárát annak. Zoltán, téged az Úr oszloppá akar tenni. Akkor is, hogyha néha megütköznek egyesek benned és megkritizálnak, neked tartanod kell a terhet. Isten bíróvá akar tenni téged, teherbíróvá. És nagyon sok teherrel jár együtt a lelki élet, a lelki szolgálat. Emlékszem, amikor Barta testvér idejében engem is felvettek tagnak, és te is biztosan emlékszel erre, amikor megkérdezték, mi szeretné lenni a gyülekezetben? Teher, vagy teherhordozók? És mi mind ezt válaszoltuk, ugye, hogy teherhordozók szeretnénk lenni. De ismerjük be, hogy nagyon sokszor terhekké válunk. Akit hordozni kell, akiért imádkozni kell, akiért bőtölni kell, akit néha inteni kell, fenyíteni kell szeretetben. Zoltán, Isten téged oszloppá akar tenni. Vasoszloppá. Nem kő, amíg málik, amíg veszíti el az erejét idővel. Tegyen az Úr téged egy ilyen oszloppá, mert szüksége van az Isten gyülekezetének ilyen oszlopokra. És végül érsz bástyává, vagy érsz fallá, mondja a másik fordítás. A várost meg kell védeni. És nem tudom, hogy értette akkor a proféta idejében, hogy az Úr hogy értette ezt, hogy érsz bástyává. Hát abban az időben kőből építették a bástyákat, és valahogy azt akarta mondani, hogy ennél erősebb is kell legyél. Mert sokszor ér támadás. A falat nem azért építik, hogy legyen mit átmászni, hanem azért, mert védeni kell. Mert jön támadás, és fel kell készülni rá. Isten tegyen téged védővé. Tegyen téged apologétává, aki megvédi azt a hitet, amit nyertünk Istentől, ami egyszer a szenteknek adatot. És Isten felelőssé tesz téged azért, hogy vigyázz erre a hitre. Mert úgy, ahogy támadják különböző formában, támadni fogják a te hitedet is, támadni fogják annak a közösségnek a hitét, ahová tartozol. Téged Isten azért tett oda, hogy vigyázz arra a hitre, mert ezért a hitért testvéreink, a szentek a vérüket adták, és légy te egy ilyen védője ennek. De ne csak a hitnek légy a védője, légy a nyájnak is a védője. Jönnek a tüzes nyílak, és hogyha az érsz falat éri először a tüzes nyíl, akkor akik bent vannak, azok biztonságban vannak. Ezután több nyíl fog téged érni. Vagy mondjuk úgy ágyú, vagy lézertámadás. Modern eszközökkel támad a gonosz, támadja hitünket, de támadja a nyájat, a legkisebbeket, a legnagyobbakat, a legidősebbeket, a legfiatalabbakat. Tedd ki magad, úgy, ahogy Ezékiel próféta is mondta, odaállok a törésre. Isten keresi azt az embert, légy te az, aki, ha törést támad a falon, te betömöd azt a törést. Isten segítsen meg, hogy hely tudj állni. Amen.
Az énekkar szolgálata után Ivanicki István testvér szolgál.
Ott mind az életnek országútján, sokféle lepaj között. Én egy kis fény sugár azok felé, még Jézus nem ismeri. Thank you.
A második levél a Timóteushoz írt levél, második részből. Az első 5 verset olvasom, Zoltán testvér. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozod, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, akit harcos avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Hát, mivel hogy a lelki élet, ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy az egy hatalmas harc. A barna testvérünk említette azt, hogy tehát a háborúba, a harcba érik a nyillak, ugye jönnek a nyillak. Most, mivel hogy lelki harcba vagyunk, és úgy mondom, lelki háborúba vagyunk, az ellenséggel, a bűnnel szembe. Most, amikor a Zoltán testvért gyülekezeti vénnél lett avatva, akkor én úgy értettem meg, hogy a Zoltán testvérünket a harcban odaállítottuk az élvonalra. Nézzük meg, emberek vagyunk, nekünk jól esik mindig valakinek egy vitézebb valakinek a hátánál meghúzódni. És úgy könnyebb, mert az, aki elől van, az viszi. Azt éri a támadás, a nyillak azt éri, és aki hátul van, egy kicsit védve van. Zoltán testvér előre került el most. Az élvonalba. Ezt tettük. Ezt elvállaltad. Az Úr adjon neked erőt. Mire van szükség most, ahogy olvastuk az igében, és testvéreink már említették, többre van szükség, mint eddig, amennyi volt. Zoltán testvér minden területe. Többre. Rád, mától kezdve a gyülekezet is, és mindenki másképp fog tekinteni. Szatmári gyülekezetnek a vénye. Aztán a gyermekekre is érvényes ez. Gyermekeidre. A gyermekeidet is úgy fogják nézni, mint a gyülekezeti vénnek a gyermekei. És hogy mi szembe tudjunk állani, és én amire szeretnélek tégedet biztatni, mert Barna testvér arra biztatott tégedet, hogy a nyillakat kivédeni, kifogni. Most én arra szeretnélek biztatni, hogy elő a nyillakkal, Zoltán testvér. Lőni kell. Az egyik királynak azt mondta a proféta, lőd ki a nyillakat is, egy néhányat. Lőd ki, ha kilőtted volna mindet, nagy győzelmet arattál volna. Hát, legyél ilyen vitéz, Zoltán. Olvasom az igéből, hát az első gondolat az lett volna, hogy erősödjél meg az Úrban, testvérei már mondták, az Úr segítsen meg, hogy megerősödjél. A másik dolog az, mivel hogy harcban vannak is, én a nyilakról szeretnék egy kicsit beszélni. Nem, hogy egy kicsit beszélni, hanem biztatni. Én az Úrnak öröksége a fiak, az anyamé gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében olyan oka, serdülő fiak, boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. A gyerekeknek szólok. Itt a gyermekekről van szó. Benni, Andrea, Péter, Peti. Apukának a kezében nyilak lettek. De lőhettek arra felé, az ellenség felé, de kérlek szépen, ne legyetek olyan nyillak, amit visszafele fog lőni. Apukátokba. Az Úr segítsen meg benneteket, hogy olyan nyillak legyenek, akik az ellenséget meg lehet célozni. Nehogy úgy járjatok el, mert rátok másképp néznek. Úgy, mint gyülekezeti vénnek a gyermekei. Többekkel legyetek. Az Úr segítsen meg erre benneteket. Aztán a másik dolog az anyagi dolgokkal kapcsolatban. Nekünk minden embernek kísértése, ez kivétel nélkül. Mennyi időt szánunk arra nézve, hogy az anyagi világnak, tehát a földi mulandónak, és mennyi időt szárunk az Úr munkájába. Hát az Úr adjon értelmet és bölcsességet ebbe, hogy a lelki élet ne menjen a lelki rovására le, a fizikai munka. Az Úr erősítsen meg erre, és erősítsen meg mindannyiunkat. Még egy dolgot, testvéreim, nem csak a családot érinti, Márti tégedet is, mert felesége vagy, Lenci testvére említette, de testvéreim, bennünket is, gyülekezetet. Kezet emeltünk, igaz? És odaállítottunk Zoltán testvért. Legyen úgy, hogy álljunk mellé, és segítsünk neki a harcban. És ahol látjuk azt, hogy amikor látjuk azt, hogy valami gyengesség éri, és meg fog gyengülni, akkor ne egyáljunk hozzá. Na, nézed a gyülekezeti vényt. Mindenki tudott tanítani, csak ezt nem tudta megcsinálni. Segítsünk neki. Tévedők vagyunk, esendők vagyunk, gyengélkedők vagyunk, de az Úr erejével megyünk előre, és akarunk harcosok lenni. Az Úr segítsen meg erre, Zoltán. Amen.
Amen. Sokrétű üzenetet hallottunk, hallott Zoltán testvér, kedves családja, és örülünk ennek. Valóban, testvéreim, mi, mint gyülekezet, mint szolgatársak, legyünk olyanok, akik segítünk a testvérünknek a lelki munkában. Imádkozunk érte. Fogjuk a kezét, úgy, ahogy Áron és Húr tette Mózessel. Nagyon fontos ez. Álljunk így a Jóisten munkája mellett. Hálásak vagyunk ezért az alkalomért, és most már a befejezéshez közeledünk. Egyszer olvastam az egyik testvérről, akit felavattak, és ő tett bizonyságot arról, azt mondja, letérdeltem, és az avató bizottság tagjai úgy rám tették a kezüket, hogy már azt se tudtam, hogy álljak, ott térdeim. Szerintem mi ezt most nem így csináltuk, de akkor úgy volt. Azt mondja, hogy már majdnem letettem a kezemet oda a földre, mert úgy imádkoztak értem, és azt mondja, hogy még nem is említették a nevemet, azt mondja. Mindig másokért imádkoztak, hogy hívja el az Isten ezeket, meg azokat. És gondolkodtam, azt mondja, ott érdem, hogy miért avatnak engem, ha másokért imádkoznak. De azt mondja, megértettem, amikor vége lett az összevetelnek, sokan jöttek oda hozzám, és azt mondták, én is szeretnék az Úr szolgája lenni. Hát ez az alkalom egy olyan lehetőség is, hogy álljunk az Úr elé, mi hívő emberek, hogy mi mennyire vagyunk Istennek a szolgái. Mi mit vállalunk? Mert mi tudjuk, hogy ő mit kell vállaljon. Jó tanácsokat és tanításokat tudnánk neki és nekik adni. De mi hol állunk, testvéreink? A helyünkön vagyunk? Végezzük azt a munkát, amit Isten ránk bízott? Isten segítsen mindnyájunkat. Vizsgáljon meg, és adjon áldást az ő gazdag áldásaiból.
Thank you.
urunk, szerető égi atyánk, kegyelmes Istenünk, hogy ez a mi ünneplésünk is valóban ünnep legyen a mennyben is. Köszönjük Istenünk ezt a nagy kegyelmet, hogy hívsz minket ebbe a munkába. Hálát adunk neked, hogy ez az ünneplés is igazából te rólad szól. Te vagy Istenünk mindeneknek a középpontja, a teremtője, fenntartója, gondviselője. Ezért alázattal hullunk a porba, és neked adunk minden dicsőséget azért, mert munkálkodtál és munkálkodsz mindannyiunk életében. Felemeltél, megtisztítottál az Úr Jézus vérében, új reményt adtál, és egy dicsőséges cél felé haladhatunk. Istenünk, köszönjük neked ezt az ünnepet, segíts, hogy a hangzottak mindannyiunk szívében ott legyenek, és gyümölcsöt teremjenek neved dicsőségére. Istenem, arra kérlek, áld meg ezt a kedves gyülekezetet, és valóban ígéreted szerint engedd meg, hogy lelki szemeinkkel lássuk, hogy milyen nagy az aratás, és milyen kevés a munkás. Hívd még el, kérünk szépen, Istenünk, munkásokat a te aratómeződre, és minket, akik már tesszük ezt, segíts, hogy egymást karöltve, segítve, támogatva tudnánk végezni ezt a munkát. Milyen jó, amikor egységben lehetünk a színed előtt. Köszönjük Istenünk, hogy ezt megkóstolhattuk. Segíts Istenünk továbbra is ennek a gyülekezetnek egységben maradni, rád tekinteni, és minden szóval vagy tettel dicsőségedre tenni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, kérünk, maradj velünk a te kegyelmeddel, az Úr Jézus drága nevében. Amen.